Beszán Szlovakvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Márévár, a mecsek rejtett ékköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogy milyen módon tudnak segíteni. Az időjárásról. A Dunántúl nagy részén felhős, máshogy derült az ég. A borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16 és 25 fok között alakulnak az értékek. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk. 10 óra múlt, 4 perccel.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 6. rész. Az új irodalom első halottja, a Hajnóci legenda.
Kopog, suhog az eső. A szolga ott áll az oltár nyerskőlapja előtt, kezében friss vízzel telt részkorsó, 3 szál virág. Óvatosan a kőlapra helyezi a korsót, igazgatni kezdi a virágot. Hátra lép, nyelvét kidugja, oldalt biccentett fejjel nézi a kőlapot. Elfordítja a fejét, gyors, nesztelen léptekkel eltűnik egy oldalhajóban az oszlopok között. Az asszony a templomajtóban áll, nézi a vénasszonyt és a fiút. A fal mellett lépkednek, a vénasszony lassan, botjára nehezedve,
a fiú leszegett fejjel követi. Az asszony előredől, a közeledőket nézi. Lassan elhaladnak előtte. Az asszony hátra simítja vizes haját, nézi a sántikáló banyát, a mögötte lépkedő fiút, míg csak az esőverte kocka köveken látni vél valamit. Lábújhegyen belép a templom ajtón.
Körülkével egy oszlop mögé húzódik. A kőlapon álló korsóra pillant. Egy kék virág kicsit megremeg, lesüti a szemét. Táskájába nyúl, fényképet húz elő. Nézi a képet, ajkát beharapja, fejét oldalt biccenti.
Miguel Rios.
Hirtelen fékezett a busz, márai megmarkolta a kapaszkodót. Freedom. Márai a bal karjára hajtogatott, bélelt autós kabátra nézett, aztán félre kapta a tekintetét. Ezt a 3 éves vacakot meg nem veszi a használt cikk. Körülnézett, nem lát-e ellenőrt. Megvetette a lábát, elengedte a kapaszkodót. A zsebébe nyúlt és megtapogatta a készenlétben tartott kezeletlen jegyet. Jobb volt, mikor egyenruhát viseltek. Most inkább zsebben tartják a karszalagot. Mindenkire gyanakodhat az ember. Megpróbált valami pozitívan értékelhetőt fölhozni az autós kabát védelmében. Frissen vegy tisztított. Ez igaz volt. Márai alapos kimerítő tapasztalatok alapján plusz-minusz 20-30 forint tűrés határral állapította meg azoknak a holmiknak az árát, amelyeket rendszeresen időről időre elzálogosított vagy eladott. De hogy a holmit egyáltalán megveszik-e, azt a pillanatnyi kereslet kínálat a piac törvényei szabták meg. Október 19-én egy frissen vegy tisztított autós kabát Miguel Ríos. Valahogy jó volt gondolatban kimondani az énekes nevét. Freedom. Aztán lefordította. Szabadság. Úgy emlékezett, a Freedom szót Miguel Ríos egyik számában hallotta, de ebben nem volt egészen bizonyos. Emlékezetében a Miguel Ríos név elválaszthatatlanul összekapcsolódott a Freedommal, és megfordítva. De ha, mint egy véletlenül a Freedommal magyarul is eszébe jutott, nem ringatta el a szokásos, valószerűtlen, könnyű részegséghez hasonló érzés. Megtört a varázs, amelyet nem a szavak pontos meghatározott jelentése, hanem idegen...
Fehér köpenye zsebéből nehéz kulcscsomót emelt ki, kiválasztott egy kulcsot, és a három közül a középső ajtó zárjába csúsztatta. Ügyeletes orvos, kezelő, férfi WC. Az ápoló a kezelőbe ment. Márai tanástalanul áldogált egy darabig a köves előtérféle helyiségben, az ajtók feliratait nézegette. Aztán az ablak felé fordulva folytatta a nézelődést, de valahogy félszegen, esetlenül forgatta a fejét, mint aki nem bizonyos abban, hogy ezen a helyen illendő, vagy egyáltalán megengedett-e a bámészkodás. Az ablak alatt fehérre mázolt asztal állt, körülötte három fehérre mázolt szék. Az asztalon üres konzervdoboz feküdt. Nyilván a hamutartó. Márai elhatározta, hogy cigarettára gyújt. Kezében a sportszatyorral az asztalhoz lépkedett. Az egyik szék alá csúsztatta a szatyrot, és tétova bizonytalan mozdulattal leült a székre. Kabát zsebébe nyúlt, kihalászta a cigarettadobozt, a gyufát. Aztán ott állt előtte a posztó egyenruhás. Egy vaskosújú, piszkos körmű kéz nyúlt a cigarettát tartó keze felé. Márai a posztóruhás arcába nézett, és önkéntelenül hátrább kapta a kezét, nehogy megérintse a mocskos kéz. A posztó egyenruhás panaszos, követelőző hangon vonítani kezdett. Márai visszafojtotta a lélegzetét. A posztó ruhásból csípős, pállott és áporodott bűz csapott felé, mintha a bűzt kibocsátó nyersanyagot külön elvermelték és gondosan rothasztották volna. Lopva a kékes szürke, fásott posztó papucsokra nézett.
A beszélgetés résztvevői: Csuhai István, Dérci Péter, Forgács András és Reményi József Tamás. A műsorvezető Mészáros Sándor.
Mai beszélgetésünk résztvevőit azért is hívtam össze a stúdióba, Reményi József Tamás, Dérci Pétert, Forgács Andrást és Csuhai Istvánt, hogy valamiféleképpen körüljárjuk, természetesen mindenek előtt Hajnóci életművét, és valamiféleképpen az utóéletét. Első kérdésem az, hogy érzékelitek-e ti ezt a hanyatlását a Hajnóci körülötti értelmezéseknek? Vagyis az, hogy valamiféleképpen nem aktuális író Hajnóci, tegyem föl így provokatíven a kérdést. Csuhai István?
Erre viszonylag egyszerű válaszolni, nem biztos, hogy az aktualitását vesztette el. Én inkább azt gondolom, hogy ez az életmű egy kicsit más kontextusba került, pontosabban a kontextus az elég jelentősen megváltozott körülötte. Hogyha visszagondolunk arra, hogy Hajnóci a 70-es évek első harmadától mondjuk 81-ig a haláláig milyen pályát futott be, milyen karriert futott be, akkor azt látjuk, hogy ez a pálya nem önmagában áll, hanem bizonyos értelemben egy generációnak is a képviselője, mégpedig igen kitüntetett helyzetben van, hiszen a par excellence prózaírója. Kicsit más a helyzete, kicsit más az életművének és a munkásságának a folyamatossága is, mint mondjuk a tágan vett generáció más jelentős képviselőjé, akár Eszterházi Péterre, akár Nádas Péterre gondolunk. Ugyanis a 70-es években gyakorlatilag 75-től két évente megjelenik egy-egy kötet, tehát a jelenléte az teljesen nyilvánvaló. Ráadásul, bár erre nem biztos, hogy én vagyok a leginkább hivatott erről beszélni, de kétségtelen tény, hogy Hajnóci vezető szerzője az akkor fénykorában lévő Mozgóvilág című folyóiratnak. Azt gondolom, hogy ezek a körülmények a halála utáni években elég jelentősen megváltoztak. Halála után 2 évvel a mozgóvilág megszűnik, és lényegében ez a kontextus elég jelentősen megváltozik, a hangsúlyok máshová kerülnek, és a halálával tulajdonképpen lezárul egy igen jelentős korszaka annak, annak az időszaknak, amit egyébként új prózának szoktunk nevezni.
Reményi József Tamás?
Annyival egészíteném ki, hogy rosszat tett neki a legendája. Rosszat tett neki az a legendakör, amit persze jó indulatúan szőttek, de amelyben a személyiség és a személyiség érdekessége, a személyiség köré fonódott hitek és tévhitek, valamint az, hogy ő egyfajta magányos lázadó szerepében, és ezt a szerepet ő tulajdonképpen be is töltötte, nem tagadta meg, állt. Ez elfette egy kicsit az írások színvonalát vagy értékét, és úgy tűnt, hogy amikor a legendát szét kell foszlatni, már pedig szét kell, és az utóbbi 1-2 évben ez meg is történt, jó magyar szokás szerint úgy, hogy a legendával együtt kicsit kisöpörték az életművet magát is. Tehát a szokásos igazságtalanság történt, hogy na nézzük csak, mi van a legenda mögött. A legenda mögött bizony-bizony mesztelen a király, majd, hogy nem ez mondatott ki, jó néhány egyébként egyáltalán nem jelentéktelen esztéta és kritikus cikkeiben. Természetesen ez valóban nagyon igazságtalan, és én azt hiszem, hogy ez a műsor most jó időben hangzik el, mert valami olyasmit érzékelek, hogy ez kezd újra átfordulni, és a hatás ellenhatás után most valóban magát az életművet, és az, hogy az életműből mi minden hatott szerte széjjel, mert én azt gondolom, hogy Hajnócinak van 1-2 remeke, de ezen kívül van jó néhány olyan kísérlete, nem egészen sikerült dolga, aminek viszont a hatásai szerintem kétségtelenül érzékelhetők.
Dérci Péter.
Én meg Jóskát még avval egészíteném ki, hogy a Hajnóci írásoknak van egy olyan rétege, ami a szerzői magatartásra vonatkozik, amit összefoglalva úgy neveznék, hogy etika. Tehát az állandóan a szabadságra való appellálás, és miután ő a 70-es években élt, ugye ennek politikai vonzata is van. Az írásokból ma is pontosan kiolvasható ez a, hogy úgy mondjam, politikai réteg, ez az ellenzékiség, amit viszont nem politikai értek, hanem etikai értelemben. Ez az egyik része a dolognak, a másik része a dolognak az, hogy ma visszatekintve erre az életművre azért azt kell mondani, hogy egyenetlen. Tehát egyetértek Reményi Jóskával, hogy itt van 1-2 remek írás, és aztán hullámzó színvonalú a dolog. Most ez a kettő okozhatta azt, hogy az utóbbi 1-2 évben valóban elég durván ment a magyar kritikának egy része neki a Hajnóci életműnek, ugyanis egyfelől megváltozott az életmű kontextusa, ugye, tehát ez a fajta erkölcsi helytállás, magatartás és szemlélet, ez ugye, hogy úgy mondjam, bizonyos értelemben talaját veszítette, vagy lényegét veszítette, másfelől meg valóban az életműről az azért kijelenthető, hogy egyenetlen. De én is úgy gondolom, hogy sokkal szeretetteljesebben és bizonyos értelemben megértőbben kellene viszonyulni az életműhöz, hiszen valóban, ha már tisztán irodalmi szempontból nézzük a dolgokat, valóban kiváló írások maradtak hátra utána.
Akkor bontsuk kétfelé ezt a történetet, meg pedig először beszéljünk arról, amit Reményi József Tamás mondott, a Hajnóci személyéről, és a Hajnóciról, amit a kor kritikájában, értelmezésében megjelenik. Én azt gondolom, hogy az a fajta írói szerep jelent meg, amely mindig egy ilyen ösztönös, eruptív tehetséget, aki nagyon mélyről jött, és a szépirodalom világába belépett, ugyanakkor elfette az írói felkészültségnek azt a fajta tudatosságát, és ez persze részben kérdés is, hogy bizonyos nagyon tájékozott világirodalmilag is igen-igen tájékozott írónak a képét. Most másképp olvasva, vagy újraolvasva számomra igazából az volt a meglepetés és felfedezés, hogy mennyivel tudatosabb és felkészültebb író, és világilag mennyire iskolázott, főleg olyan írókat olvasó, akit a kor jelentősebb értői, olvasói alig-alig ismertek, Malcolm Lavery-tól mondjuk akár Kleistig, akit a 70-80-as években nem nagyon emlegettek.
Azt hiszem, az aktuál két, a mesztelenséget nem egészen értettem, lehet, hogy nem vagyok elég tájékozott a Hajnóci irodalomban, hogy mitől mesztelen, vagy mi volt ez a nagy leleplezés. A másik az aktualitás. Úgy gondolom, hogy ő nem lesz abban az értelemben sohasem aktuális, hogy valami hihetetlen paradigmaként vakítan az égbolton, mondjuk, mint Kafka, vagy, tehát, hogy létrehozott volna egy ilyen ilyenfajta világmodellt, mert valószínűleg azt nem hozott létre. Ami egyébként egyáltalán nem veszel a nagyságából, erről már nyilván ejthetünk szót. Én is most nagyon boldogan elolvastam ennek a beszélgetésnek az ürügyén ezt a válogatást, ami előttünk van, mindannyiunk előtt, és azt tapasztaltam, hogy minden írásába bele tudok merülni, mint egy természeti létezésbe, tehát olyan módon tudok vele haladni az írásaival, mintha egy réten kirándulnék, vagy egy utcán sétálnék, vagy egy kocsmában ülnék, tehát itt valami olyan hihetetlen kvalitás van. Én is nagyon vitatkoznék azzal, hogy egyenetlen vagy nem egyenetlen, ezt abszolút nem fogadom el. Sőt, idegesít Hajnócival kapcsolatban. Mert teljesen világos, hogy a Hajnóci matéria, ebből a szempontból utalhatunk a Tandorira, csak egész más arányokban, egy kopírozás, vagy egy másolás, egy létezésnek a lemásolása, és ez a két vékony kötet, vagy az egy vastag kötet, ami itt megjelent tőle, ez egy elképesztő koncentrációja ennek az embernek. Tehát itt vissza lehet érni a legendára is. Engem mindig lenyűgöz, amikor arról ír, hogy hogyan cigarettázik valaki. Most megnéztem a mondatait. És csak annyi van benne, hogy elnyomta a cigarettát, vagy mélyet szippantott a cigarettából, vagy rágyújtott egy cigarettára. Ennél jobban a cigarettázásról, már mint persze ennek megvan a belső ritmusa, csak példa az írásaiban, ugye különösen a halál kilobagolt Perzsiából, meg ilyesmi az ivásnak, meg a cigarettázásnak. Soha senki nem jut a világirodalom, csak nagy kérdés, szerintem. Nagy kérdés, hogy ettől valaki a világ gyémánt tengelyévé válik-e, vagy se. Tehát erről lehet vitatkozni. De elképzelhető, hogy bele van a művekbe írva ez az egész sorsképlet, amitől nem válhat paradigmatikussá. Olyan értelemben, mint Kafka, vagy most direkt nem mondok magyar írókat, mert akkor az egy beláthatatlan ösvény. De mondjuk a Kafkánál is volt egy ilyen furcsa szünet, és aztán egyszer csak egy világmodell lett belőle.
Vágjunk akkor a közepébe, említetted a cigarettázást. Így olyan alter ego van ezekben az írásokban, minduntalan, akinek a számára, és ez Hajnóci megfogalmazása, a valóság válik a kényszer képzetévé. Tehát ha ott valaki elnyomja a cigarettáját, az egy döntés, egy etikai döntésnek a pillanata, egy elhatározás. Ott a legbanálisabb, az hétköznapok legegyszerűbb, legelemibb apró gesztusai mind azonnal elvonatkoztatássá válnak, azonnal egyfajta önkörüljárás, önreflexió, valaminek a etikai mérlegelése. Tehát ezek a mondatok borzasztó kétélőek, és óriási tévedés az, amivel például elintézték az ő márai ciklusát, a fűtő elején az a novella ciklust, hogy a szociografikus, és tulajdonképpen hát azzal nincs mit kezdeni. Óriási tévedés. Említetted az elődöket, Csehov. Azok a hatos számú korteremhez hasonlítható novellák, amelyekben ezek a piszlicsári apró napi dolgok rettenetes súlyként nehezednek arra az emberre, aki oda be van zárva, az önként vállalt börtönbe, az önként vállalt elvonókúrára. Tehát meg tudta azt csinálni, és itt fényesedik fel az ő prózája, meg tudta azt csinálni, hogy ez a mélységből kiáltok hozzá, tehát azt, hogy ezek az alkoholizmusnak, a devianciának ezek a napi ritusai, ezek önmaguk egyszer csak átlényegülnek valami többi, anélkül, hogy különösen látható jelei lennének. Most ehhez rengeteget kísérletezett, és itt csatlakoznék ahhoz, amit Mészáros Sándor mondott, a jegyzetekből, félbe maradt töredékekből is világosan látszik, a Perzsiának legalább négyszer futott neki, négy különböző című, különböző változata van, és nem véletlen, hogy az elkülönítővel együtt készül ezek. Tehát az elkülönítő cím szociográfia, az nem egyszerűen szociográfia, hanem mint egy előtanulmánya is a szenvedés díszleteihez. És ezekből világosan látszik, hogy ki mindenkitől tanult egészen mesteri módon. Tanult egyrészt, hogy az említett Lauritól vagy O'Neill-től furcsa módon, a belső monológok használatában egészen mesteri fokot ért el, O'Neill darabjait tanulmányozta hosszasan, érdekes módon drámaíród. Aztán ugyanennek a belső monológ felépítésnek a groteszk változatai tanult a Gogoltól és Bulgakovtól. Bulgakov Mester és Margaritája agyon van jegyzetelve az ő könyves polcán. Ezek borzasztó tudatos készülésnek a jelei. Egy olyan emberről van szó, aki levelező tagozaton végezte végül is a gimnáziumot, és 20 éves korában tette le utólag az érettségit, mert minden gimnáziumból kimaradt, kicsapták, átvándorolt. És igazi autodidakta módon egy-két év alatt szinte behozva ezt az elmaradást, felsőiskolát nem végzett, tehát ő nem a bölcsészkar tájékáról érkezett író, és ez is ritkaság volt abban az időszakban. Ez is a legendáját erősítette különben, hogy ő valóban valahonnan a kocsmák tájáról jött. De a kocsmák tájáról úgy jött, hogy az volt az írói programja, hogy például a a perzsia regény egyik előképében Jézusnak hívják az alkoholistát. Aztán ő belátta, hogy ez itt túlságosan direkt, de valahol itt tapogatózott ő, hogyan lehet ezt a szerepet, ami adatott neki, az alkoholista szerepét szereppé, írói szereppé változtatni.
Csak szeretnék valamit megkérdezni, bocsánat, mert te nagyon jól ismered nyilván az ő gondolkodásmódját, meg kézzel, hogy ő mit tartott magáról? Tehát ő elhelyezte valahol magát a magyar panteonban?
El.
És meg szabad tudnunk itten, az intim beszélgetésben?
Rettenetesen hiú és borzasztó öntudatos volt. Ő úgy képzelte, hogy ő alkotta meg az új magyar prózát. És nem is nagyon sorolt maga mellett föl senkit. Szóval rendkívüli... Érezte, hogy mi az, amit más nem csinál abban a korszakban. Noha akkoriban azért elég erős volt a magyar próza, épp akkor ugye nem is kell neveket mondani. A Péterek nemzedékeként apostrofált, hát annál sokkal tágasabb társaság igen sok remeket hozott be akkor, és új szemléletet nem nagyon. Még leginkább Nádas Pétert említette, vagy Mészőt. De többre tartotta magát.
Egy picit kanyarodjunk vissza ahhoz, amit itt már az előbb felvetettem. Részben, amit említettetek, ezeket a korai novelláit, tehát nem csak a 60-as években, hiszen az első kötetében is fölvesz, hanem az, amit a Márai ciklusnál mondtad. Tudnék, én azt gondolom, hogy ott volt egyfajta félreértés Hajnóci körül, mégpedig azt, hogy Hajnóci, mint egy a realista próza megújítója lesz. Ezek a metszet, tehát olyan úgy értették, ez nem arról van szó, hogy ezek az életművel leírható volna, de nagyjából egy olyan fajta értelmezés jelenik meg az első két kötetének recepciójában, amely elsősorban úgy érti, hogy a szegénység a mély világnak egy alapvetően szociografikus indítatójú elbeszélője, aki ezt a fajta realista novellát fogja megújítani. És ezt azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen meghatározta a később értelmezés történetét. Nagyon nehéz volt, és akár most is nagyon nehéz ebből a keretből kivennünk, ami ott a 70-es évek közepén, végén az ő megjelenésével elvárásként megfogalmaztatott.
Még olyan is előfordult, hogy abszolút jó indulattal, tehát ő érte szinte reklámozva a fűtőt, mint a munkásirodalom megújítását emlegette egy recenzens, mert így akarta becsempészni, mint egy, hogy na hát akkor itt van, ennek is lám, csak így módon is lehet értékelni. Noha az a tökéletes félreértése a fűtőnek, mert annak semmi köze, se a szociográfikus, se a munkásirodalomhoz. Ez egy teljesen más ügy.
Másrészt nem akarom ezt a történetet nagyon összekapcsolni, csak amiről Csuhai István beszélt, hogy a 70-es évek prózáját, amikor valamiféleképpen a kritika legitimálni akarja egyszerűen, vagy megérteni akarja, és keretbe akarja illeszteni, akkor nyilvánvaló, hogy Hajnócitól Nádasan, Eszterházi Lengyelen keresztül egy idő után Hajnócit elég nehéz lesz ebbe a folyamatba elhelyezni, és nagyjából az történik szerintem a 80-as években, hogy folyamatosan kifelejtődik, vagy rituálisan megemlítődik, mint mondjuk ennek a nemzedéknek fontos alakja, valamiféleképpen ebben a panteonban, vagy valamiféleképpen ebben a történetben fontos szereplője, de egyre inkább az értelmezések más irányba mennek, és ez azt gondolom, hogy valamiféleképpen az utóéletének egy szomorú története.
Biztos, hogy szomorú, bocsánat. Nem kéne ehhez ilyen érzelmeket kapcsolni, mert olyan szilárd, kőkemény dolog, amit ő megalkotott, hogy mindig lesznek emberek, akik neki fognak veselkedni, ez biztos. Az, hogy hogyan fogják értékelni, ez egy másik kérdés. Szóval úgy értem, hogy nagyon pontos, amit mondtál. Bocsánat, hogy a szabadba vágtam.
Azért azt tényleg ne felejtsük el, hogy ez az életmű mennyire kötődik nyelvileg ahhoz a kontextushoz, vagy ahhoz a környezethez, amiből létrejön. Ez azt gondolom, hogy vagy amiben megszületik. Azt gondolom, hogy ez párját ritkító dolog. Amit az előbb említettél, hogy ugye ez a viszony, ez megfigyelhető, hogy Eszterházy és Nádas, mondjuk ez a két név, ez valamiképpen elhagyja majd Hajnócit, és Hajnóci ott marad egy ponton. Ennek azért a fordítottja is megvan, hogyha történetileg nézzük, hogyha visszaemlékeztek azokra a gyűjteményekre, két ilyen volt, a fiatal magyar prózaírók és a fiatal magyar költők a kortársaink sorozatban, ugye 70-es évek legvégén, 80-as évek legelején, az évtized fordulón jelent meg. Ebben Hajnóci inkább volt főszereplője ennek az egész folyamatnak, mint mondjuk Eszterházy, akiről emlékezetem szerint önálló tanulmány így nem szerepelt. Az tulajdonképpen egy furcsa...
Egyébként kizárólag...
5 évig készült a könyv.
Igen, és hát időpontbéli okai vannak.
Tehát mire megjelent már elkésett minden.
Igen, persze.
Ez teljesen világos, csak tehát azt gondolom, hogy 50 év múlva nyilván az ember könyvtárba fog járni, hogyha ezekre a dolgokra kíváncsi, és azt fogja látni, hogy míg mondjuk ennek a kortársaink gyűjteménynek egyik főszereplője, addig direkt megnéztem, hogy készültem erre a beszélgetésre, a Csipeszel a lángotban egyetlen egy helyen van ráutalás. Tehát, hogy azért itt valami, akárhogyan is értékeljük, azért valami tényleg nagyon megváltozott.
Én a beszélgetésnek a végén szeretnék erre visszatérni, hogy hogyan értettem ezt az aktualitását. Tudnék egyszerűen arról a problémáról szeretnék beszélni. Nem látom az irodalmiságban, nem az értelmezésekben, hanem az irodalmiságban, hogy ahhoz a fajta írásmódhoz, szemléletmódhoz kötődő az irodalomban belépő fiatal íróknál elevenül lenne. Még a más 70-es, 80-as évek prózában megjelenni, inkább tudnék egy ilyenfajta hatástörténeti sort mutatni. Hajnócinál nem érzékelem ezt.
Ez nem lehet.
Ez nem értékítélet, ez egyszerűen a történet.
Ez nem lehet véletlen egyébként, mert anélkül, hogy bármiféle legendát akarnék újra kreálni, vagy föleleveníteni, tehát sajnos nem lehet valóban eltekinteni a sor, tehát állandóan összekeveredik a sors és a mű. Ahogy most beszélgetünk, most se tud tulajdonképpen szinte senki eltekinteni attól, hogy volt egy sors, egy szerep, hogy úgy mondjam, a valóságban, és ennek vannak bizonyos lenyomatai a művekben. Ugye ez még külön még meg volt fejelve, avval a szerencsétlen jelzővel, ugye az utolsó ködlovag, ugye? Tehát és akkor ebben én magam is egyébként, amikor a Perzsiáról írtam, annak idején visszakötöttem őt a század elő elbeszélőihez, abban az értelemben nem mint ködlovagot, hanem abban az értelemben, hogy a prózának a megújítása. A század előn szintén ugye kis formákban történik, Csolnoki Viktor és Csáth Géza és hasonlókat mondhatnék, és abban az időben úgy éreztem, hogy Hajnócitól is ugyanez várható. Most visszatekintve olvasva a műveket, azért most már el kellene választani a sors és az etikai részt a szövegektől. Na most ebben az értelemben mondtam én a beszélgetés elején, hogy egyenetlen, ami Forgács Andrásnak nagyon nem tetszett, bizony meg kellene nézni, hogy a Márai ciklusnak a novellái mennyire, hogy Kulcsár Szabó Ernőt idézem, mennyire kétosztatú, kétpólusú világot elevenítenek meg, szemben, és én ezt egy csíkúnak érzem, most 15 évvel vagy 14 évvel később visszatekintve, ellentétben a Perzsiának a világával, ami egy nagyon plurális világ, tehát egy sokféleképpen értelmezhető, nyelvileg is egyébként sokkal erőteljesebben megalkotott világ, hogy úgy mondjam, nyelvi világa. A Márai novellák nem, vagy kevésbé azok.
Az alkohol elvonul? Tehát tessék? Ezek a Márai, ez az alkohol?
Az, tehát az első az Márai. Az M című, tehát ugye a második kötetnek a címadó novellája, az viszont már igen, sőt, tulajdonképpen az M novellák, azok már egy sokkal bonyolultabb, megalkotottabb nyelven szólalnak meg, és egy bonyolultabb világot képez, világképről beszélek, világképet képeznek le. Azt hiszem, a csúcsa ennek a novella típusnak vagy füzérnek az M című novella, ami szerintem szerkezetében, nyelvi megalkotottságában, világképében egyértelműen a Perzsiának az előzménye, és aztán ennek a vonulatnak a csúcsa a Perzsia, és aztán utána bizony szerintem nagyon komoly kísérletezésekbe fog, ugye a parancs az idézés technikával, szövegek összevágásával bizonyos értelemben megelő szinte mindenkit az új prózában, de azért ezek kísérletek maradtak, tehát nem tudtak kiteljesedni. Szerintem, ha van tragédiája a szerepnek, vagy a szerzőnek, akkor ez.
Nem, az kétségtelen tény, hogy egy picit megnehezíti a dolgunkat az, hogy ez a 82-ben kiadott fekete vaskos könyv van előttünk. Tehát ez ugye összegyűjti és időrendben gyűjti össze a műveket, de egy picit elfeledteti velünk azt, hogy itt azért négy önálló könyvről van szó, és néhány hátrahagyott írásról, de négy önálló könyvről, ami ugye egy folyamatnak a különböző állomásai. És egy kezdő író, egy pályáján elinduló író, aki megalkotja a harmadik könyvében szerintem kétségtelenül ez a főműve, és a főmű után megpróbálkozik valami mással. És akkor egyszer csak hogy sajnos közbeszúl az élet, vagy közbeszúl ezeknek az írásoknak az írója meghal, és egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mi lett volna folytatni.
Én úgy gondolom, hogy ez egy egységes valami. Ez egy nagyon furcsa dolog. Megint vitatkozom egy picit ezzel az egyenetlenséggel. Egyrészt ugye itt van a Tamás, aki jobban tudja, mint mi, hogy a datálás itt szinte értelmetlenség, mert itt minden össze van nőve. Tehát ezek az úgynevezett későn posztumusz előkerül dolgok, az elsők, meg az utolsók, az elsők, a középsők, a végsők. Itt valami olyasmiről van szó, hogy valaki nagyon tudatosan, végtelen tudatosan kipréssel magából, és azért él úgy, ugye, én rémtörténeteket hallottam azzal, hogy hogyan tartotta magát ébren éjszakákon át altatóval és vörösborral kombinálva, stb. Tehát ez egy abszolút a fizikai állapotát megkonstruálja ahhoz, és ezért ez a régi mániám, úgyhogy fehjed van, hogy a sors és a mű, ne válasszuk szét, felejtsük el a szétválasztást, mert egy abszolút félreértésekhez fog vezetni. Igenis, nézzük együtt, amennyire tudjuk, hát kellenek olyan emberek, mint szerkesztő úr, aki velem szembe ül, aki a kettőt összelátja az utolsó összegecsig. Én nem, mert nem ismerem őt elég jól. Tehát azt akarom mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi mikor jött ki belőle, mint nagyon csúnya szavakat is tudnék használni, mert néha némelyik írása taszít, némelyik írása idegesít. De ugyanúgy a szerves részének érzem, tehát nem szívesen venném el belőle. Vannak írásaim, viszolygok, hány ingerem van, de azt mondom, hogy maradjon benne, mert az az egészhez tartozik. Valami organikusat létrehozott. Lehet, hogy ő az íróknak csinálta ezt, majd kit fog derülni, hogy van-e mintakövetés, ami valakinek a jelentőséget meghatározhatja, hogy ugye, hát ilyen értem az Eszterházi meg a Tandori elképesztő hatásúak voltak az elmúlt 20 évben, és mások ebben nem hasonlíthatók hozzájuk. Csak kérdés, hogy ez a végső mérce egy író megítélésénél. Tehát azt akarom mondani, összefoglalva, válaszul az Istvánnak, hogy szerintem igenis egy egységes valami, amit én csak egységesnek tudok kezelni, beleértve a márai novellákat, ahol én egyébként hozzáteszem, hogy nem az etikai döntéseket érzékelem benne, természetesen ez egy finom megállapítás, hanem azt, ahogyan ez az ember a pillanatot, tehát azt az egy pillanatot, általában mindig visszatérőek ezek a pillanatszerű, epifániaszerű mozzanatok, azt a pillanatot megragadja. És ezt egy ilyen rituális módon, ugye, hiszen az alkoholizmus az egy abszolút rituális létezésforma vezeti le. Most ez a három novella ott a márai, azt hiszem, hogy három van ott a kötet elején, amiből a harmadik, azért gondoljunk bele, ez a harmadik történet ezzel a nővel, akit fölszed, az egy elképesztő történet. Tehát úgy értem, hogy nem...
A finom főzelék feltétel?
Nem, gondolj végig annak a fiziológiájába, hogy kimegy oda, egyébként nagyon emlékeztet egy Petri versre, hogy eljussak a napsütötte sávig, amit a Petri, ugye a nagy rendszerváltás verseny. Ez az ember pedig úgy csinálta azt végig, és itt nem látom külön a formát az élettől, és ez lehet, hogy az én gyengém, tehát ez, és nem vagyok egyébként irodalomtörténész sem, meg irodalomkutató sem, hogy hát ezt te végig csinálod vele, és ez a Szonyáig megy vissza a Raskolnikovban, és mindenhova. Most más kérdés, hogy azt lehet mondani, hogy a Jézus mennyasszonya az egy, mint mű, tehát ebből az életműből kiemelve jobban emlékeztet egy kristályra, tehát a megszerkesztettségében, a gazdagságában, mint a többi része ennek a nagyon különös állagú valaminek, amit én nem is tudnék meghatározni most. Tehát én így látom.
Jó, itt bizonyos dolgokat tisztázni kellene. Én is egységesnek érzem ezt az életművet, ami ebben a vaskos ebben benne foglaltatik. Egységesnek világkép szinten. Tehát itt tulajdonképpen mindig ugyanarról van szó, amit a Jóska, de már én is korábban ugye az etikai alapállásnak éreztem, a szabadságeszmény és a szabadságra való állandó appellálás. De ez azért egy dolog, és ez nem poétikai, nem irodalmi kérdés, ez etikai kérdés, és ezt azért le kellene választani, mert nem magyarázza, hogy mondjam, a sors, az nem feltétlenül magyarázza a szövegeket. Azon kívül a sors az majd elhalványodik az idők során, és 50 év múlva már nem nagyon fognak arra emlékezni, hogy mi volt ez a sors, hanem szövegek lesznek előttünk, és a szövegeket kell nekünk megnézni. Tehát világképi szinten én is egységesnek gondolom ezt a kötetet, vagy ezt az életművet, nem gondolom egységesnek például nyelvi szempontból, vagy nem gondolom egységesnek, hogy mennyire egysíkú, tehát valóban kétpólusú, tehát az előbb ironikusan emlegettem ezt, de valóban kétpólusú, hogy van a kiszolgáltatottság, a védtelenség, a megalázottság, a megalázottak és megszomorítottak világa, és az ezzel szemben állásnak az állandó kényszere. Most hát persze, mert nincsen semmi bajom ebben a részével a dolognak, de hogy ez nyelvileg irodalmi szövegvilág megalkotottsága szempontjában, hogy jelenik meg az egyes művekben, az azért kérdéses. A Márai novellák egyéb több, nem háromról van szó, hanem több novelláról van szó. Egy síkúbbaknak tűnnek, mint mondom, a Perzsia, és utána pedig megint van egy kísérletező korszak, ami hát végülis nem tudta már meghozni a tényleges eredményét. Noha még egyszer hangsúlyozom, visszautalva saját magamra, hogy nagyon komoly kísérletekről van szó, de gondoljunk bele, hogy a Parancs, ami ennek a kísérletező korszaknak a kiemelkedő darabja, de kísérletnek számít, ugye az idézés technikával és a szövegvágással, de az is tulajdonképpen a végső konklúzióban erre a kétpólusúságra mutat rá, ugye, hogy van a Parancs, ki kell tartani, minden széthullott, minden tönkrement, már csak hangszórók vannak, beleordítanak az emberi, de ki kell tartani, és várni a Parancsra. És ez az üzenete a szövegnek. Na most, hogyha azért az új szövegeit, regényeit, novelláit megnézzük, akkor ezekhez képest alkalmanként kicsikét egysíkúnak tűnik a dolog. Mondom, számomra néhány novella az M és a Perzsia kivételével, annak ellenére, hogy, és hát akkor ebben ne legyen azért közöttünk András például itt, hogy én egyik legkedvesebb íróm a mai napig is.
Most egy pillanat ahhoz hadd tegyek valamit hozzá, amit Forgács András mondott, hogy azt azért folyamatában lehet rekonstruálni, hogy bizonyos szövegek ugyan lehet, hogy nem ekkor és nem akkor keletkeztek, de egy ilyenfajta a szöveg alakítottságának, a nyelvi magatartásnak a változásai azért érzékelhetőek. Itt már Bilici Péter mondta, és tulajdonképpen azt egy izgalmas kérdésnek tartanám, hogyha némileg közelebb néznénk erre, hogy hogyan távolodik a példázat jellegű, vagy a direkt példázat jellegű történetmondástól, hogyan lehetséges a szövegeket úgy olvasni, hogy már nincsenek egy olyan fajta közvetlen, odaérthető jelentések, mint ami az első két könyvnek. Valóban én az M-et azt ilyen értem, a fordulópontnak gondolom. Ami nem azt jelenti, hogy a példázat jellegű, ez nem értékítélet, csak az a fajta valóban itt igenek és nemeknek merev szembeállításától hogy jut el egy másfajta világlátásnak.
Igen, gondoljunk bele.
Nyelvi magatartásnak a kifejezéséig.
Hogy ugye ott vannak a mesék. Ugye a Tücsök és Angyal, stb. Tehát amik rettentesen élvezetesek, de azért, és ebben nem teljesen értek egyet, tehát a példázatos történet az persze önmagában nem értékítélet, de azért ezek a mesék hát meglehetősen egyirányultságúak. Na most különböző etapokat lehetne így a szövegekben megállapítani, tehát hogy vannak a mesék, nagyon-nagyon szerettem a Tücsök és a Angyal, de hát azért ez mondjuk egy ilyen alsóbb szint, ezekhez képest jóval megalkotottabb világa a Márai ciklus, és megint följebb lép, én nem vagyok fejlődésmániás, tehát ezt ne értsük félre, de megint följebb lép az M novella ciklus, és teljesíti ki szerintem az egészet a Perzsia.
Nagyon vigyáznunk kell, mert itt valóban kronológikusan megnevezhető fejlődésről nincsen szó, ugyanis itt ezek a kísérletek mind tökéletesen egyidejűek. Tehát gyakorlatilag 70 és 76 között, abban a 6 évben minden lezajlik Hajnócinál, ami később van.
Hogy közbeszólok, én nem időbeli, tehát ezért hangsúlyoztam, hogy nem vagyok fejlődésmániás, tehát és legkevésbé kronológikus rendőről beszélek.
Mégis, amikor beszélsz, akkor vannak ugye etapok, amelyek egymásra rétegződnek
fölfelé. De nem időbeli, tehát jó, egyszerre jelentkeznek a dolgok, én ezt elismerem, de akkor is el lehet különíteni, hogy milyen szinten helyezkednek el ezek a szövegek.
Választások vannak, tehát a Hajnóci gyakorlatilag az összes lehetséges prózatechnikát, ami aztán előbb vagy utóbb nála fölbukkan, azt egyidejűleg érleli, tehát például a kollás technika egész korán megvan, és ami a Parancsban fölbukkan, annak megvannak a nyomai, csak akkor azokat félretette. De gyakorlatilag van egy forrongó műhely, amiben egyszerre mindegyik választás ott van már, és ezek közül hol ez, hol amaz emelkedik ki, hol ezt érleli, hol pedig amazt, de időbeli egymás utánja ennek nincsen, tehát a véradó például az ugyanakkor született, mint a fűtő, noha kedvel elemezték annak idején, hogy hát mi történt, milyen elmozdulás történt az egyikhez képest a másiknál. De ne is hajoljunk ennyire közel, mert végül is
De hát elképzelhető egyébként, hogy elmozdulás történt, Jóska, tehát nyilván azért az egyik előbb született valamivel, gondolom egy fél órával biztosan, és akkor utána született a másik, tehát valamiféle elmozdulás szövegszerűen, bár én például egyébként a fűtő és a véradó között semmiféle szövegszerűen kimutatható, nyelvileg kimutatható elmozdulást nem érzek, de elvileg ez kimutatható akkor is, hogyha, tehát ne ragaszkodjunk már annyira ahhoz, hogy ezek időben egyszerre születnek, mert ezzel végül is nem magyarázunk semmi más, csak azt, hogy sok mindennel kísérletezett.
Én csak azért kezdtem ezt el, hogy a fontosabb ügyben ellent mondjak neked, ugyanis ez az életmű, én sem használom egy egyenetlen szót, amikor arról beszéltem, hogy vannak remekek és vannak kevésbé remekek, ez nem az egyenetlenséget jelenti, hanem az, hogy van egy általánosan magas színvonal, amik között aztán vannak remek művek is. Arról szeretnék beszélni, hogy valóban a sors tragédiát, ha leválasztjuk erről, nyugodtan leválaszthatjuk a szónak abban az értelmében, hogy a szöveg maga igazolja ezt az etikai választást. Tehát a te véleményed afelé tendál, hogy itt ne becsüljük túl az etikai vállalást és állást, hiszen azt nem minden ponton igazolják a szövegek, tehát a szöveg megalkotottsága kellő. Én pedig azt mondom erre, hogy éppen azon nagyszerű benne, és azért gondolom azt, hogy lesz a szöveg elemzésnek reneszánsz a Hajnóci esetében, mert a szövegek igenis ezeket az etikai döntéseket igen magas színvonalon igazolják. Leszámítva néhány kudarcot, mint az állatmesék, valóban nagyon suta próbálkozások voltak, de én nem az etikai helytállás igézetében mondom azt, hanem éppen abban az értelemben, hogy a prózatechnika, amit megtalált magának, az, hogy meg tudta csinálni ezt a cselekményét, amiben statikus, de spirituálisan folyamatszerű ábrázolást hihetetlen, nem csak a Perzsiában tudta ezt kimunkálni, hanem a temetésben is, vagy az Emben, ahogy mondod, több művében is, vagy hogy csak arra utaljak, hogy az élet vége felé ugye megpróbálkozott a rövid történetekkel is, amelyben ugyancsak fantasztikus, ezek már korábban is megvoltak nála, de itt próbálkozott velük igazán, tulajdonképpen a líra és az epika határvonalának a teljes szétoldásával, ami eléggé új fejlemény volt akkor, és azok között vannak remekek és vannak szörnyűségek, mert akkor már a fizikai állapot nem mindig tette lehetővé, hogy igazi kontrollja legyen. Tehát ott születtek a remekek mellett egészen esendő dolgok is, mert a rövid történet az vagy nagyon jó, vagy borzasztó. Nincs mese, ott egy hajszálon múlik az, hogy ez most remek lett, vagy pedig csőd.
Jó, hát nem, én nem akarok magánvitát kezdeményezni ebben, Jóska, ugye, de magad mondtad azt, hogy a fizikai állapot nem tette már lehetővé, hogy. De mégis itt van előttünk egy szöveg. Tehát, és már csak azt tudjuk megítélni. Egyébként, ami a rövid történeteket illeti, és ezt örülök, hogy ezt előhoztad, mert például az is egy egészen új típusú, tehát a Parancshoz, a Perzsiához, az M-novellákhoz képest, megint egy legalább egy negyedik vagy egy ötödik Igen. típusú beszédmódnak a fölvázolása. Egyébként én most úgy érzem, hogy nagyon sokban előre felé mutató. Tehát például, mondjuk ez jutott eszembe, az egyik kedvencem, a Nagymama beszáll, Igen. ugye? Című rövid történet, ami abszolút elszakad attól a példázatosságtól, tanulságosságtól, ami bizony nagyon sok írásra én szerintem nem mindig szerencsésen nyomja rá a bélyegét. Tehát van előttünk egy olyan szöveg, ami tulajdonképpen jelentés nélküli. Nem akarom most elmondani a történetét, mert hiszen nincs is éppen, az egyik lényeg az, hogy nincsen története, nem, már nem történetmesélés. És ez szerintem éppen most a 90-es években bizony jó néhány fiatal, vagy nem oly fiatal prózaíróra is jellemző, csak valahogy ez elsikadt, hogy ez bizony már a 70-es évek végén Hajnóci már ebben próbálkozott, és alkalmanként úgy gondolom, hogy nem kevés sikerrel.
Igen, pontosan erőteljesebben Dirczi Péterrel értek egyet ebben a polémiában. Tudnék, én is azt érzékelem, hogy Hajnócinál igazából az az érdekes, hogyha úgy nézzük, hogy politikai alakítottság tekintetében egy ilyen rövid pályán elképesztő sok alakváltozatot teremt, és számomra az az érdekes, hogy a 80-as években olvasva sokkal inkább azok a művek szövegek ragadtak meg, amelyekben valamiféle szöveg koherenciának, valami szöveg egységnek a folyamatát láttam, és például a parancsot, vagy az ilyen széttartó szöveg alakítottságú írásokat kevésbé tudtam elfogadni. Ma inkább izgalmasabbnak találom ezeket, mint sem akkor néztem. És ez a nézőpontom, ez megváltozott hozzá. És igazából újraolvasva az volt a meglepő, hogy egy ilyen rövid pályán ennyire sokféle változat volt jelent. És én valójában Hajnócinál ezt tartom a legizgalmasabb kérdésnek. Az egyenetlenség dolgában viszont ott határozottan vitatkozom azokkal az ítéletekkel, amelyeket mondjuk a halál kilovagolt Perzsiával kapcsán. Én egyáltalán nem érzékelem azt remek műnek. Már abban az értelmében, hogy az kiválóan megoldott lenne. Ott például igen komoly alakábrázolási fogyatékosságot érzek a szövegnek a mellékszereplőinek megalkotásságában. Ott majdnem mindegyik mellékszereplő, vagy főleg a Krisztina alakja, az anya alakja és mások eléggé sematikus figuraként érzékelhetőek. Tehát, hogy egy ilyen hosszú szövegnél mindig zavaró számomra Hajnócinál, hogy a főalakoknak a lélektani, egzisztenciális és egyéb szituációs beli megalkotottsága igen kiváló és nagyon mélyen ábrázol. A többieknél mindig valamiféle esélyegyenlőtlenséget már abban azért nem, vagy íróilag nem ad esélyt, hogy a másikat meg tudja elevenni, vagy elevenné tudja tenni. Tehát ott én például azt mai napig zavarónak érzem, és újraolvasva még inkább megerősödött ez a fajta tapasztalatom.
De ez is avval függ össze, hogy azért a Perzsiában is látható, csak hát azért ott nagyon erősen és nagyon jól el van fedve, hogy hát ott is a főszereplő, és szemben Krisztina és az anyja, tehát két világnak a szembeállítás, és tulajdonképpen azért, és még egyszer elmondom, azt befejezem, hogy erről szólnak a Hajnóci írások. Elsősorban, hogy két világ áll állandóan szemben egymással.
Jó, én úgy látom.
Holott ma úgy gondoljuk, még ennyit hadd tegyek hozzá, hogy nem két világ áll szemben, a 90-es években úgy gondolom, hogy ez lehet mondani, hanem világok állnak egymással szemben.
Szóval úgy gondolom, hogy a Hajnóci az a ritka írók egyike, mondjuk a Jean Genet tudom idehozni. Párhuzamnak, hát ha ez megtermékenyítő, hogy minden, amit csinált, olyan, mint egy lakás. Tehát vannak benne székek, vannak benne fogasok, van benne bocskos fürdőszoba, van benne egy kilátás a gangra, és így tovább. Nem mindig akarok bemenni a kamrába. Nem mindig van rajtam téli kabát, stb. Tehát most nem akarom felsorolni egy lakásban való cselekvések lehetőségét. De az, amit létrehozott, az valami elképesztően koherens. Ilyen értelemben nagyon abban is koherens, hogy kétdimenziósok meg egydimenziósok azok a figurák. Én úgy gondolom, hogy a Hajnóci amaritka írók közé tartozik, akinek sikerült ez a, ami a Zsönének is, nagyon egyenetlen az életműve ebben az értelemben, de egy abszolút egységet képez. Nem lehet kivenni belőle semmit. Semmi értelme, ugye nincs értelme kivenni belőle. Lehet, hogy antológiák számára ki fogják venni a Perzsiát, vagy egy-egy novelláját, hogy reprezentálják a 70-es, 80-as évek magyar irodalmát, sőt 60-as, 70-es, 80-as évekét. De valójában, ha valaki tisztességesen kézbe veszi az ügyet, az világosan látja, hogy teljesen fölösleges kihagyni belőle akármit is.
Nem kellene kihagyni belőle semmit, ez természetes dolog, mert miért is vennénk ki belőle bármit.
Például Máraiból, mármint az igaziból, bőven ki tudok hagyni egy csomó mindent, én speciál, abból az írtózatos életmű, és vannak dolgok, amikhez szerelmetesen ragaszkodom. A Hajnóciból egy sort nem akarok kihúzni, pedig vannak dolgok, amiktől viszolygok. És visszatérek arra, hogy amit mondtál, és ez egy kedvenc veszőparipám, azt mondtad, hogy majd nem fogjuk tudni 100 év múlva, hogy mi volt a sorsa. Nem igaz, tudjuk. Mindig tudjuk. Én azt is tudom, hogy a Szofoklész mit mondott a Periklésznek a kikötőben, és engem érdekel. És nekem fontos ahhoz, hogy az Oidipusz Kolonoszban a dialógus technikáját valahogy én nekem, mondjuk ez egy elég speciális ismeret, és nem várom el egy középiskolai irodalomtanártól sem. Másik kérdés?
De én például nem tudom, szóval.
Hát és nagy
baj. Mégis van egy viszonyom a szöveghez, és az olvasók százezrei ugye nem tudnak a sorsokról.
De tudnak.
És tudnak. Ki kell alakítani, a szöveghez kell kialakítani egy viszony, nem a sorshoz kell kialakítani.
A Hajnóci esete azt gondolom azért elég speciális ilyen értelemben, tehát itt azért nagyon bele van kódolva ez
a példakép, a Kleist.
Már hogyan is nevezzük, tehát legendának nevezzük, vagy bármi másnak. Az autobiografikusság, egy ilyen különös önéletrajziság, az azért nagyon benne van ebben az egész életműben.
Beszéljünk már arról a nyelvről, amit Hajnóci beszél például. Például a függő beszéd használatáról, ami... És hát, hogy én nem, eddig nem akartam rosszat mondani, és úgy gondolom, hogy nem is rosszakat mondtam erről, mondom, általam kedves írómnak nevezett íróról, hogy abszolút úttörőnek gondolom. Gondoljatok bele, hogy ezt amit hány évvel később jelenik meg a Függő. Ugye, ami nem, én semmiféle közvetlen hatást vagy ilyesmit nem szeretnék kimutatni, de egyszerűen a Függő beszédnek a használata, ami alapvető egyébként az egész, ha már akkor erről beszélünk, az egész világképre, mert hiszen minden el van távolítva, ezért nem gondolom egyébként erotikusnak az írásokat, minden el van távolítva, ugye az elbeszélő önmaga állandóan el van távolítva, és ehhez képest is minden el van távolítva attól, hogy soha nem personális beszédben, vagy személyes beszédben nyilvánulnak meg a dolgok. Önmagát is az elbeszélő eltávolítottként tudja.
Ezt megvizsgáljuk ezt a kérdést, a Függő beszéd szerepét, és ezt a formát, ennek a formának a használatát, akkor azt gondolom nem a Függő a jó példa erre a viszonyra, vagy erre a rokonságra, hanem sokkal inkább a krasznovorkai életmű, ami néhány évvel valóban később kezdődik el, ott gondolom a legintenzívebben ezt a fajta, a függőbeszédnek ezt a fajta használatát alkalmazni. Akár az első könyvre, a Sátántangóra, akár a melankóliára, arra talán még inkább. Ő maga egyébként ezt több alkalommal is elmondta, hogy számára ez nagyon nagy minta. Tehát azt gondolom, hogyha valahol van folytatása ennek, akkor feltétlenül krasznovorkainak.
Sőt, recenziót is írt róla.
Hogy összekössük a szöveg mögött levő eszmével, mint a krasznovorkai számára is léteznek azok az ideák, vagy az idea felé való tapogatózásnak a kényszere, ami a Hajnóci számára létezett, és amit végül is a posztmodernnek ez a totális szkepszise nem nagyon értékel Hajnóciban. Tehát ez az elmúlt 10 évnek a visszaszorulásában az is van, hogy itt egy ideológiák csődje utáni világban ez az ember gondolkodott abban, hogy itt az ideák, tehát hogy az alul levő embernek a normálisnak tekintett társadalom fölé nézve ideák felé kell tapogatózni, az organikus létezés, hát ez milliószor előjön nála, ugye, hogy a legutolsó darabokban, meg aztán egész direkt módon a két színdarabjában, hogy a nagy fazekast kéne utánoznunk, de nem sikerül. Tehát ez az igény, ez a posztmodernben eléggé társtalan, míg a krasznohorkainál ez nagyon mélyen megvan. És ennek megvan egyfajta pátosza, példázatossága, amit nem kell elvenni tőle, épp ellenkezőleg, mint hogy a legjobb darabjaiban ezt meg tudta csinálni. Ezért ez fontos része az ő életművének, és ennek már nincs köze a sorshoz és az egyéni kálváriához ebben az értelemben.
Ebben a dologban, ebben némiképpen a Péter említett a példázatosságnak a jelenléte és az a fajta szituáján morálnak és a jakobinikus hagyománynak a további értetése, ez kétségkívül problematikus nála. Tehát azt gondolom, hogy a hatásában ez, hogy igen, igenek és nemek vannak, és ezekre határozottan mondani, ezt azt gondolom, hogy a mai értésmód felől némiképpen direktnek érzékeljük bizonyos megvalósulásaiban. És például az apák világát ábrázolja, néha egészen bravúrosan, mint a temetésnél, mert ott, mint egy ennek a groteszk alfelét is megmutatja, másutt, ahol viszont direkt módon, hogy az apa miféleképpen viszonyult ehhez, és annak az szilárd és kikeszthetetlen értékrendje, szokása, viselkedése és egyéb, ahogy felmagasztalja, és heroikus pátosz emlegeti, az viszont számomra inkább ma távolinak tűnik.
Hadd idézzük gyorsan, hogy ugye, hogy jutott el a temetésben eddig a pátoszik, azzal kezdődik, hogy büdös van. Ugye gondoljuk meg, ez egy botrányos mondat, tehát ott fekszik a szerencsétlen apa bent, kiterítve holtan, belép a fiú, a tékozló fiú, és el se jut a szobáig az egész elbeszélés alatt, ott toporog az előszobába, vagy bemegy a kamrába valami italér, és elmélkedik a kurváján. Büdös van. Ez az első mondata, noha az egész írásnak igenis megvan az apához fűződő igen gyengét kapcsolatnak a rajza. Ez egy furcsa, megint csak egy groteszk kettősség, hogy van itt egy ember, aki kallódik, és ezt meg tudja alkotni abban, hogy ott toporog egy ember az előszobában, semmi se történik, és minden lezajlik. Ezt meg tudta csinálni. És valóban még szinte jobban, mint a Perzsiában. Nekem a temetés a nagy kedvencem, éppen ezért. De az M-hez hasonló szerkezet. Igen, az M-hez hasonló szerkezet.
Azért is érdekes ez a szöveg, mert nagyon plasztikusan mutatja meg azt, hogy ez a világ, ez mégsem kétosztatú. Nem egészen értek veled egyet, hanem legalább három. Mégpedig olyan értelemben, hogy nem arról van szó, hogy az én és a világ között valamiféle ellentét feszülés ebből valami van, hanem van egy elsődleges sík, amire ráépül a a lehetne, a lehetőségnek a síkja, és ráépül az, ami lesz majd később. Tehát egy ilyen különös időbeli bomlás, a dolgok ebben a három dimenzióban zajlanak le, és ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. A temetés ezt nagyon plasztikusan kimutatja, ezt a viszonyt, ami azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon sok Hajnóci szövegben benne van a szüzsé szintjén.
Ugyan ez az unokaöcs. Gondoljatok bele, ahol be van emelve ez a korai játék, ugye ez a, de be van emelve egy egész más forma, ez a bizonyos automatikus írásszerűség, ami nem az még egész kép.
Is életet, erről mi nem is beszéltünk a repetícióval.
De hát bele is építi.
A gyönyörű darabja.
Igen. Bele is építi, és ugyanakkor nem lehet tudni, hogy ez ő maga, ez a figura, hát eléggé, ugyanakkor egy elképesztő haveri attitűdből, tehát a jótevő és a szemlélődő attitűdjéből van megírva. Ezzel kapcsolatban csak arra akarok röviden utalni, hogy és igazad van, és jó lett volna beszélni a mondatairól is, de hát ennek a beszélgetésnek talán nem ez volt a tárgya. Én is nagyon sokat töröm a fejem a mondatain, és régóta tervezek írni a Hajnóciról, és a kurzívjairól, csak a kurzívjairól. Szerintem a kurzívjai az paralell a függő. Tehát az, hogy ez miért kurzívál, és hogyan kurzívál, és ez mit jelent nála, ami a létezéshez való nagyon különleges és teljesen összetévesztetetlen viszony a jó és a rossz novelláiban egyaránt. Tehát ugyanúgy van jelen az a fajta létállapot beemelése az írásba. Nem tudom ezt másképp mondani pontosabban. A függőbeszédet egyébként a Kleiszttel foglalatoskodtam, most ott egy az egyben a Kleisztből koppintotta le, de azért ne feledkezzünk meg a Brochról, aki nagyon nagy hatással volt a Krasznahorkaira, hogyha az ember a Broch bármelyik könyvét elolvassa, és a Bernhardról. Tehát itt azért nagyon szép lenne, hogyha így egy ponttól a másikig lehetne húzni egy vonalat a függőbeszédet illetően, de a nagy divatot azt a Bernhard csinálta szerintem a közép-európai függőbeszédgyártásban, és a Handke. Tehát ezek a ketten alkották.
De a magyar irodalom történetében, legalábbis az újabbkori történetében erre nem, én nem találtam példát.
Az Eszterházinál direkte. Bernhard János. Csak azért mondom, a függőt
várjunk, hát a Hajnóci azért az egy korábbi.
Tehát. Persze. Ott a Kleiszt, mint egy elképesztő, meg ez az O'Neillt például nem tudtam.
Azt, amit az elején megígértem, ilyen záró kérdésként, ezt az aktualitás hatást történt, hogy ezt miképpen látjátok, hiszen valójában ezt jártuk körül, hogy mi ennek az oka?
Bizonyos értelemben folytathatatlanságról van szó, illetve hát lényegében az tagadhatatlan, hogy azért ennek volt folytatása, de ez nem tudott másnak feltűnni, mint epigonizmusnak. Tehát a Hajnóciból a tematikát átvenni, és ezt valahogy megírni, erre voltak próbálkozások, nem gondolom igazából jelentősnek. Egy nagyon fontos probléma viszont van, amiről szerettem volna beszélni, ez pedig az, hogy ugye én végső soron a Hajnóci életművet úgy fogom föl, mint egy fajta menekülést vagy távolodást ettől az egész elvűségtől. Ma pedig 15 évvel később hát az irodalomnak a tétje az egy kicsit megváltozott, vagy pont éppen az ellenkezőjére váltott. Ma úgy tűnik, hogy éppen ez az egészhez való visszatérés van napirenden. Tehát azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy most másfél évtizeddel később Hajnóci picit el van felejtve. Az, ami kritikában vagy a fogadtatásban az elmúlt években történt, az nem baj. Itt tényleg mindig is a Tolnai Ottónak a nagy mondásához szeretnék visszautalni vagy visszatérni. Minden jelentős írónak át kell esni ezen a fajta tisztítótűzön. Ha ez túléli, ha utána is emlékezni fognak rá, akkor a dolog az eldőlt is. De ez a dolognak a működése. Azt gondolom, hogy Hajnóci most ezekkel a második nagy kiadás hullámmal, vagy a műveinek a másodszori megjelentetésével esett át ezen a tisztítótűzön, most valamikor a 90-es évek elején, el fog telni néhány év, és utána azt gondolom, hogy világosabban fogjuk látni, hogy ki is volt ő, és mi is volt ő.
Én ezt azért pont fordítva látom, tehát a Hajnóci azért folytathatatlan bizonyos értelemben most a sorssal együtt, és azért van kevésbé hatása, mert éppen, hogy az egész elvűségre appellál bizonyos értelemben állandó jelleggel. Miközben a mai, tehát nem tudom én, Garacitól Németh Gáborig, Podmanickiig, vagy hát más, mindegy, akár fiatalabbakat, akár öregebbeket akarom mondani, éppen nem az egész elvűségre appellálnak, hanem a hierarchizálatlan, nivelláló és relativizáló világképre appellálnak. És szerintem ezért nincsen hatása igazából ezekre a szövegekre Hajnócinak, mert Hajnóci egész elvűségben gondolkodott.
Na, Péterrel értek egyet, ezt próbáltam az előbb, hogy a végülis a posztmodern ilyen értelemben erre most érzéketlen, vagy érzéketlen volt erre, amit ő éppen ezért és éppen így képviselt. De abban tökéletesen igazad van, hogy ez megint csak egy időszakos valami, és ahogy múlik az idő, ezek a dolgok kiforogják magukat. Tehát itt ez korán sem egy végletes ítélet, nem végletes és pláne nem végleges, de jelenleg valóban most körülbelül ebben őrlünk.
Én csak annyit tudok röviden hozzátenni, hogy rám hat.
Meg egyáltalán nem az a tisztem, hogy lezárjak egy ilyenfajta megnyugtató, jó, na rendben van elvtársa dolog, hanem éppen az szerintem az az érdekes egy utó élet történetében, hogy problematikus. Új kérdések vannak, és mi kicsit jósolni akarunk, hogy vajon mi lesz. Ez kitalálhatatlan. Igazából szerintem akkor lesz érdekes Hajnóci, és ez fogja elevenen tartani, hogyha másképp tudjuk olvasni. És itt azért nagyjából a beszélgetésre azt mutatta, hogy közöttünk vannak bizonyos megegyezések, és ezek értelemszerűen, hiszen majdnem mindennyiunknak valamiféleképpen fiatal korának egyik fontos írója volt, akit másképpen látunk, és feltétlenül, ha 10 év múlva újra összeülünk, egészen másképpen fogunk megint látni.
Az irodalmi szerkesztőség műsorát hallották a Hajnóci legendáról. A beszélgetés résztvevői voltak Csuhai István, Dérci Péter, Forgács András, Reményi József Tamás. A műsort Mészáros Sándor vezette, és Bán Magda szerkesztette.
A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1996. október 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Thank you. A tücsök és a hangya. Hajnóci Péter meséi.
A sün és a harkály. A sündisznót nem igen kedvelték az erdőben. Valahogy furcsa volt. Nem a külsejét, az életmódját tartották különösnek. Nincs állandó lakhelye, éjszakázik, csak alkalmi munkát vállal, takarékkönyve nincs. Nagyjából ezek voltak a vádak, amelyeket az erdő lakói széltében hosszában terjesztettek a sünről. Félni csak a bogarak és az egerek féltek tőle, amelyekkel táplálkozott. Hatalmas állat, jelentette ki egy egér. Nincs nála félelmetesebb az egész erdőben. Úgy lát a sötétben akár a bagoly. A foga éles, mint a fűrész. Egy szóval, kivételes egyéniség. Ha engem kérdeznek, kitüntetném a bátorságáért.
Még hogy kitüntetés, víjogott a sas, akinek a fülébe jutott az egér fecsegése, még mit nem. Kiváló egyéniség, mikor alig nagyobb egy vadgesztenyénél. Így vélekedik hát ez a mi tisztelt egerünk. Majd elbeszélgetünk vele.
És felszállt a sziklájáról a sas, hogy megkeresse az egeret. A bogarak még az egérnél is pimaszabbak voltak. Őket nem fenyegette a veszély, hogy a sas, a farkas vagy a róka elbeszélget velük a sündisznó kérdésben hangoztatott véleményük miatt. A ganajtúró nem csak a kitüntetést szavazta meg a sünnek, hanem javasolta, hogy nevezzék ki az egerek kizárólagos jogú gyámjának, ami azt jelentette, hogy a mostani gyámot, a baglyot haladéktalanul váltsák le. Csak fecsegjenek, legyintett a hír hallatán a bagoly. Akinek nincs, annak nem is lesz. Hogy ezt mire értette, nem tudta senki. Így az erdő lakói, mint a legújabb bölcsességet adták tovább.
Akinek nincs, annak nem is lesz, üvöltött a farkas a legközelebbi nagy gyűlésen.
Azt hiszem, ez ma már minden gondolkodó állat előtt világos.
Ezután történt, hogy egy szép napon a sündisznó kijelentette 2×2=4. Aki csak hallotta, csak mosolygott a képtelen állításon. Egy olyan személy, aki még egy tisztességes üreget sem képes kiválni magának, aki fa levelek alatt a puszta földön alszik, ódja. Feltűnési vészketegségben szenved, érdekessé akarja tenni magát, egy szóval szánalmas alak. A harkály unalmában betelefonált a tudakozóba, és megkérdezte, mennyi 2×2. Mikor meghallotta a választ, nem hitt a fülének, és még egyszer megkérdezte. Aztán letette a kagylót, mint akit tarkón vágtak.
De honnan tudhatja ezt a sünnisznó?
Mindenkit ez a kérdés nyugtalanított. Aki csak valamit is adott magára, persze a bogarakat meg az egereket nem számítva, annak sehogyan sem fért a fejébe, hogy kénytelen egy véleménnyel lenni a sünnel. Nem arról volt szó, hogy fontosnak tartották volna mennyi 2×2, miattuk lehetett akármennyi, kivéve a sün által megjósolt eredményt. A harkály zavartan vont vállat, akire kezdte görbe szemmel nézni, amiért felhívta a tudakozót. Vaktyúk is talál szemet. Véletlen, előfordul az ilyesmi. Zavart, dadogó mentegetőzése még gyanúsabbá tette a harkályt. Nyíltan ugyan senki nem vádolta, hogy összeesküvést sző a sündisznóval, de kerülni kezdték a társaságát. Nem sokára összehívták a gyűlést.
Akinek nincs,
üvöltötte a farkas,
annak nem is lesz.
Mindenki a lesütött szemmel gubbasztó harkályra nézett, s csak nem megszólalt a tekintetük. Erre mit mondasz, apuskám? Most próbálj telefonálni. Még el sem ült a vihar, mikor a nyughatatlan sündisznó tanúk előtt kijelentette, hogy a kő nehezebb a víznél. A harkály ide-oda röpködött az erdőben, és felháborodástól elfúló hangon rikácsolta, micsoda hülyeség, a tudakozó is azt mondta, hogy nem igaz, a 2x2 az véletlen volt, én megmondtam, vaktyúk is talál szemet. A harkály persze nem hívta fel a tudakozót. Abban reménykedett, hogy ezt úgysem fogja megkockáztatni senki. De bal szerencséjére a vaddisznó, akit kevéssé érdekeltek a közhangulatot alakító árnyalatok és finomságok, kapta magát és megkérdezte a tudakozót, nehezebb-e a kő a víznél? És habozás nélkül terjeszteni kezdte a választ, amely nem jelentett kevesebbet, mint hogy a sünnek immár másodszor van igaza. Egyesek a vaddisznó és a sünn rokoni kapcsolatáról suttogtak. Meghúzta magát mindenki, aki repülni nem tudott, mert a vaddisznó nem volt válogatós, sem részrehajló. A gombát vagy az egeret ugyanolyan jó étvágyjal falta fel, mint a turkáló orra körül mászkáló bogarakat. Így történt, hogy hangosan egyedül a harkályt mocskolta mindenki. Vaktyúk is talál szemet? Kérdezték tőle úton útfélen. Mikor hívja fel legközelebb a tudakozót? A harkály valami olyasmit hebegett, hogy az utóbbi időben gyakran cseng a füle, kénytelen elmenni orvoshoz. Hát ne is halogassa a szomszéd, tanácsolta a róka, és lassan végignyalta a szája szélét. A kórházban majd gatyába rázzák a maga fülét. Mikor aztán ismét eljött az ideje, hogy a gyűlést összehívják, a harkály kötéssel a fülén magában gubbasztott egy hatalmas tölgyfaák hegyén. Nem volt hajlandó mellé ülni senki. Aztán szólásra emelkedett a farkas. Lassan körbehordozta a tekintetét az egybegyűlteken, és hatalmas lélegzetet vett.
Akinek nincs,
ordította, hogy rezegni kezdtek a faágak.
Annak nem is lesz!
Mindenki a harkályra nézett, aki lehorgott csőrrel gubbasztott a helyén. Hogy érzi magát, szomszéd? Kérdezte tőle a róka, mikor a farkas berekeztette a gyűlést. Kikurálták a fülét? Vagy még kezelésre jár? Nem sokkal ezután a sün kijelentette, hogy a fent az lent van. Miért ne? Azért, mert valaki sündisznónak született, már semmi okos nem juthat az eszébe? A tudakozót ezúttal senki nem hívta fel, de egy szép, csendes májusi vasárnap a harkály ebéd után felakasztotta magát. A mókus az utolsó pillanatban vágta el a kötelet. Bűnös volt. Ez kétségtelen, mondta ki a bagoly a szentenciát.
de talán maradt még benne egy szikra lelki ismeret. Mesterséges légzést alkalmaztak. Nagy nehezen visszatért a harkályba az élet. A következő gyűlésen már nem emlékezett a harkály esetére. Senki. Akinek nincs, üvöltötte a farkas, annak nem is lesz.
Munkaterápia. A csavargó sün valahogy mindenkinek a begyében volt. Az erdő szorgalmas lakói azon voltak, hogy vigyék valamire az életben. Dolgoztak látástól vakulásig, este holtfáradtan elaludtak a televízió előtt, vasárnap délután pedig meglátogatták a rokonokat. Micsoda cuki harisnya, mondta a róka felesége a farkas feleségének, és hangosan összecsapta a kezét. Mondd, drágám, csomagból vetted? A róka tervrajzokat mutogatott a farkasnak, hétvégi lyuk építésébe fogott az erdőszélen három vészkijárattal. Valódi föld, magyarázta a róka, és micsoda szűk, alacsony folyosók, valóságos labirintus. A farkas új barlangot épített, a bagoly részletre jégszekrényt vásárolt, hogy legyen hol tartania a szemüvegét, de nem akart lemaradni a mókus, a vaddisznó, a sas és a kakuk sem. Mindenki igyekezett. Hajnalban fáradtan, kialvatlanul, tántorogva indultak dolgozni. A róka felesége fekete csipkebugyért nyaggatta a férjét, a farkasé fülbevalót akart, a teknős motorbiciklire kuporgatott. De mi a fenét csinál a sün? Kérdezte a kakuk. Míg mások verejtékeznek, ő kelme az árnyékban döglik és horkol. Talán nyert a lottón, kockáztatta meg a borz. A takarékban tartja a pénzt és a kamatokból él. A vaddisznó, akit nemrég neveztek ki a takarékpénztár igazgatójának, utána nézett a dolognak, és kiderült, hogy a sünnek egyetlen fillérje sincs a takarékban. Talán elásta a pénzét, mondta a mókus. Vannak efféle régi módi alakok, manapság minden megtörténhet. Megpróbálták a sünből kihúzni az igazságot, de nem jutottak semmire. A sün csak bárgyún vigyorgott, és a fejét rázta. Ugyan, szegény vagyok én, csak egészséget adjon a jó Isten. Végül a róka vágta ketté a gordiuszi csomót. Még hogy elásott pénz, legyintett. Nevetséges, ha valakinek pénze van, az tisztességes lakást épít magának, nem pedig rothadt falevéne alszik. De ha nem akar házat építeni, rá se hederít, hogy a felesége tavaly előtti ruhákban jár, és még televíziója sincs, akkor mit akar? Dolgozni csak annyit dolgozik, hogy éhen ne dögöljön, zsebredugott kézzel mászkál, fütyörészik. Mi rejlik e mögött? Megmételjezi az ifjúságot, jelentette ki a bagoly. Mi lenne a társadalommal, ha mások is követnék a példáját? Börtönbe vele, míg nem késő. A róka elvetette a bagoly javaslatát. Csavargásért és közveszélyes munkakerülésért ugyan vádat lehetne emelni ellene, de minek fölöslegesen izgatni a kedélyeket? Nem bűnöző az a szerencsétlen sűn. Egyszerűen beteg, túlérzékeny, neurotikus alkat. Gyógykezelésre, gondozásra szorul. A bagoly dühösen levette az orráról a szemüveget, és behajította a jégszekrénybe. micsoda puhány nemzedék. Az ő idejében nem teketóriáztak az efféle huligánokkal. Még hogy gyógykezelés. A kórházban csak pusztítja az ételt, gondolkozik. A Sönt végül is két ápoló behajította egy mentőkocsiba, és az elmegyógyintézetbe szállították. A teknős béka volt a főorvos, aki megállapította, hogy a beteg skizofréniában szenved, állapota súlyos, egyelőre altatni, nyugtatni kell. De sose lehet tudni, tette hozzá. Remény az mindig van. Később munkaterápiára fogjuk. Majd hangya tojást válogat nekem ebédre. Hangya és a tücsök. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat szárat leveleket tépte le, amikor az erdőszélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt, júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát, a tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűjesen volt.
Jó napot, tücsök szomszéd! Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
Bizony hideg van, hangya szomszéd. Ez a szél az ember csontját is átjárja.
A hangya megigazította bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
A feleségem kötötte. Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt vagy horgol valamit. Maga úgy tudom, nőtlen, és albérletben lakik.
Hát igen, tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
A tücsök cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
Köszönöm. Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre káros szenvedély ez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árából megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás. Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen föld alatti járat a szemétdombhoz.
A tücsök cigarettára gyújtott.
Hát, aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben. Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
Egy hét múlva elutazom. Csak úgy május felé jövök haza.
Elutazik? Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd, ugye?
Nem járok én vendégségbe, csak hegedülgetek otthon.
Gyakorlok.
Elárulná, hová utazik?
Párizsba.
Párizsba.
A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
Tréfál, kedves szomszéd? Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
Meghívtak. Konzervatoár. Hangversenyeken hegedülök.
A hangya a földre szögezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
Tekintettel a régi ismerettségre elintézne egy számomra fontos ügyet?
Kérem, nagyon szívesen. Csak mondja, szomszéd úr.
Arra kérném, hogy Párizsban keresse fel La Fontaine urat.
És
mondja meg neki, hogy nyalja ki a seggem.
Hajnóci Péter meséit hallották. Közeműködött Balkai Géza, Helyei László és Vallai Péter. Zeneszerző Melis László. A felvételt Kornidesz Tamás és Váli Marian készítette. Szerkesztő Kőrösi Zoltán. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Rendező Markovics Ferenc.
A mesék felvétel 1991-ben készült, és utoljára 2017. augusztus 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.